Idén 10 éves a kórházsuli, ami az aktív kórházi kezelés után az otthoni rehabilitációs időszak ideje alatt a gyógyuló gyerekeket és fiatalokat önkéntes egyetemistákkal kapcsolják össze, akik heti rendszerességgel tanulnak velük. Aki ma itt van velünk, Tótné Almási Mónika, a kórházsuli alapítója és vezetője. Üdvözlöm, köszönöm, hogy eljött.
Üdvözlöm a hallgatókat is.
Idén 10 éves ugye az alapítvány, mert egy alapítványi alapon működik, és az érdekel, hogy itt ebben a 10 évben kik keresték fel leginkább a kórházsulit?
A kórházsulitba szülők szoktak leginkább jelentkezni, akik a kórházi szakemberektől hallanak arról, hogy a gyerekeiknek a gyógyulási időszak alatt van segítségük. Ez a segítség a tanulásban van. Mi azokkal a gyerekekkel tanulunk együtt, akik a súlyos betegségük miatt akár éveken keresztül nem tudnak iskolába járni. Van olyan tanítványunk, akinek például szív problémája van, évek óta kórházban tölti a napjainak a legnagyobb részét, és amikor otthon van, akkor sem tud iskolába menni, és akkor ilyenkor mi a helyzet a társakkal, mi a helyzet a holnappal, mi az, ami célokat ad ahhoz, hogy érdemes felkelni, mi az, ami jövőképet ad. A tanulásnak ilyenkor az az üzenete, hogy itt mindenki hisz abban, hogy te meg fogsz gyógyulni, mert ha már tanulnod sem kell, akkor ott nagy baj van. És akkor jelentkeztek a szülők, megkeresett a kórházban dolgozó pedagógus is minket, és elkezdtünk egy nagyon szoros együttműködést. Mi olyan tantárgyakat tanultunk, vagy kezdtek el tanulni az egyetemistáink ezzel a fiúval, amit nagyon szeretett tanulni. Elkezdtek történelmet tanulni, és angolt tanulni, és ez éveken keresztül tartott. Aztán, amikor úgy volt, hogy visszamehet az iskolába, akkor elmentünk ennek a fiúnak az iskolájába.
Ez az első esetről beszélünk, igaz?
Nem az elsőről, itt nagyon sok, itt egy esetről a sok közül, különböző betegségekkel, balesetből, daganatos betegségek, égési sérülés, szóval itt nagyon-nagyon sok olyan probléma van, ami az embereket, a gyerekeket évekre kizökkenti a normál kerékvágásból. Ugye azért ez a családoknak egy elképesztő krízis állapot, és amikor már egy picikét a gyógyulás elkezd előre haladni, és látszik, hogy van kiút, akkor azért egy másik kétségbejtő kérdés, hogy igen, de mi lesz az iskolával, hiszen éveken keresztül ez a gyerek otthon volt, elmaradt, és itt nem is a lexikális tudás, ami a legnagyobb hiány ebben a helyzetben, hanem a társaknak a hiánya, a közösségnek a hiánya.
És ezt azelőtt hogyan oldották meg?
Én nagyon sokáig, majdnem 20 évig egy gyerekonkológiai osztályon tanítottam, én ott voltam helyben ezekkel a gyerekekkel, és pont azt láttam hiánynak, hogy amikor ők hazatérnek a kórházból, de iskolába még nem járhatnak, ez az otthoni gyógyulási időszak akár éveken keresztül is eltarthat, és ez a világ legmagányosabb dolga. Amikor már nem vagyok a kórházban, ott már nincsenek társak, az iskolába még nem járhatok, és a két rendszer között valahogy én ott vagyok középen, és az összes kapcsolatom az a külvilággal, a barátaimmal és mindenkivel, hiszen közben vigyázni kell rám, kezelésekre járok, könnyen el tudom a fertőzéseket kapni, tehát teljes izoláció van nagyon sokszor, hogy a tanév végén egy osztályzó vizsgát teszek, amikor negyedikből ötödikbe megyek, de attól még, ami az iskolát adja, az örömöket, az életet, a barátokat, a célokat, a szabadidőt, az elvész. És akkor én mindig is kerestem azt, hogy hogy tudnánk ezeknek a gyerekeknek segíteni, hiszen a kórházban ott voltam, meg ott vannak pedagógusok a kórházban, de otthon nagy a magány. És így lett a kórházsuli, hogy akkor az otthoni időszakra kell valakiket találnunk. Szuper, hogyha ők fiatalok, hogyha ők kortársak, hiszen ők sokkal többet visznek, mint a munkafüzet 16. oldalát. Ők beviszik a mindennapokat, ők beviszik a jókedvüket, a célokat, hogy mi történt a külvilágban, beviszik azokat az eszközöket, a módszereket, zenéket, filmeket, ami odakint zajlik, és ezzel azért egy nagyon nagy kötődést adnak a mindennapi élethez ezeknek a gyerekeknek.
Mesél egy picit az önkéntesek motivációjáról? Hogy ők hogyan jelentkeznek?
Elképesztő mennyiségű egyetemmel vagyunk kapcsolatban. Vannak jogászok, orvostanhallgatók, pedagógusok, gazdasági szakembernek készülő fiatalok, tehát tényleg a szivárvány minden színében. Mi azt kérjük tőlük, hogy egy fél évre csatlakozzanak hozzánk, és választanak maguknak egy tanítványt.
Tehát van egy terminusa, így egyszerűbb gondolom.
Igen. Ez természetesen az egyetemi fél évekhez kapcsolódunk. Nagyon sok egyetemmel már szerződésünk van, vannak kórházsuli kurzusok, tehát még krediteket is kapnak ezek a fiatalok a munkájukért. És akkor el kell végezniük egy több napos képzést, ez az alapja, amikor így a hátteret, a keretrendszert megadjuk nekik, beszélünk a gyerekekről, a családokról, beszélünk arról, hogy milyen egy jó segítő, hogyan tudják ők a határaikat tartani, némi kommunikációs ismeretet adunk nekik, szóval így irányba állítjuk őket, és akkor a képzés végén közösen eldöntjük, hogy ő folytatja, ő lesz nálunk önkéntes, vagy inkább ez egy olyan kemény terep, amit nem szívesen választ.
Van ilyen egyébként, hogy nagy a kabát?
Van, természetesen van. Sőt, még az is az ő választásuk, hogy ők milyen típusú betegséggel gyógyuló gyerekeket választanak. Vannak ugye nagyon sok és nagyon széles a spektrum, vannak azért nagyon beteg gyerekek, ahol azért tudjuk, hogy sokkal nehezebb egy segítési folyamat, mint egy átlagosabbnak tűnő problémánál, és akkor ezt ott ők dönthetik, és akkor úgy kezdődik el a közös munka, hogy van egy alapkőletétel, amikor összeül a család, ott van a gyerek, ott van az önkéntes, ott vagyunk mi, és itt minden esetben behívjuk az iskolát is, tehát azt a tanárt, az osztályfőnököt, akivel mi együtt fogunk működni, hiszen az a cél, ugye, hogy a gyógyulás után ők vissza tudjanak térni, és ennek a legbiztosabb eszköze, hogyha ők végig a gyógyulás alatt kapcsolatban vannak az osztálytársakkal, a tanárokkal, és ott az élet benne maradnak a körforgásban. És akkor, amikor ez megtörténik, meghatározzuk a célokat, és elkezdődik a közös munka. Ők az egyetemisták ezt heti rendszerességgel tartják, készülnek az óráikra, kitalálnak mindenfélét, szóval tényleg varázsolnak hihetetlen, hogy milyen energiával, ötletekkel, csűrt csavarokat bedobva képesek motiválni ezeket a gyerekeket, akik sokszor azért bőven nincs jó kedvük, fájdalmaik vannak, önbizalom hiányosak, már nagyon elszoktak a tanulástól, tehát azért tudjuk azt, hogy így, amikor minden bajunk van, és különben is azt gondoljuk, hogy ez sem megy, meg az sem megy, meg azt sem tudom, mikor fogok visszamenni, már minek kell most tanulnom, amikor lehet, hogy két év múlva megyek vissza. Tehát egy ilyen helyzetből kell ezeknek az egyetemistáknak valami csavarral elindulni fölfele. És mondjuk ez 10-ből 9-szer megy, szóval tényleg nagyon-nagyon ügyesek. És akkor hát mögéjük van egy rendszer, amit mi megtartunk, ők folyamatosan velünk konzultálnak, vannak szupervizoraink, akik az esetmegbeszélőkre járnak ezek a fiatalok, szóval egy nagyon megtartó rendszerben segítjük őket, hogy ők jól tudjanak segíteni ebben a helyzetben, és nagyon sokan évekig itt vannak velünk, már rég kreditek nincsenek, már rég nem erről a kreditről szól az egész, hanem arról, hogy ők szeretik, amit csinálnak, hogy ők igazi értéket teremtenek, hogy ők felelősséget vállalnak valakiért, hogy ők adnak abból a sok jóból, ami nekik van, hogy nem természetes számukra az, hogy ők egészségesek és rendben vannak, hanem megélnek egy másik élethelyzetet, amit azért mindannyian megélünk az életünk során, csak ez egy könnyítettebb közeg egy bizonyos szempontból, hogy nem velük történik meg. Igazából egyfajta munkahely vagyunk már, ahol azért elvárások vannak feléjük, szóval ez egy ilyen életelőkészítő tanfolyam, amire járnak.
Idén a mentális egészség visszaállítása is fókuszba került a Korrásuliban, és ez picit szerintem kapcsolódik az eddigiekhez, hogy itt például mikre kell odafigyelni, illetve miért került ez most fókuszba. Van két könyv is, ami megjelent, illetve egymásnak a folytatása, Kórházból Suliba 1 és 2, és hogy ezek például, hogy most így a 10. évben merültek fel, és mi volt az inspiráció? Tehát akár itt az előbb említett sztorik, nem tudom, csak tippelek.
Igen, maga a könyveknek a megszületését az indokolta, hogy azt láttuk, hogy ahhoz, hogy ezek a gyerekek visszatérjenek, ahhoz az iskoláknak is tudni kell, hogy hogyan tudnak jól segíteni, és a pedagógusoknak is, hogy mi az, amire a visszatérő gyerekeknek, illetve az otthon lévő gyerekeknek szüksége van. Tehát a könyveket, ez volt a fő késztetés, hogy ezeket a könyveket kiadtuk, hogy ne csak a gyerekeknek segítsük a visszautat, hanem a közösségeket is visszafogadóvá tudjuk tenni. Az első könyv az valóban a szomatikus betegségekről szólt, ott a testi betegségek voltak a fókuszban. De 10 év alatt azt tapasztaltuk, hogy egyre jobban növekszik azoknak a gyerekeknek száma, sőt évről évre növekszik azoknak a gyerekeknek a száma, akik valamilyen mentális zavarral küzdködnek, akik azért nem tudnak iskolába járni, mert van egy égési sérülésük, amiből gyógyulnak, hanem azért, mert olyan szorongóak, hogy nem mernek iskolába menni. amíg 10 évvel ezelőtt minden tizedik gyerek kért segítséget tőlünk mentális zavar miatt, az idei évben, meg a tavalyi évben elképesztően megnőtt ezeknek a gyerekeknek a száma, már szinte az egyharmaduk, sőt a fele a gyerekeknek ilyen problémával küzd, és ezért nem tud visszamenni. És akkor ezen gondolkodtunk, hogy, és azt is láttuk, hogy amíg az osztály, amíg az iskolák egy testi problémával küzdő gyerekkel sokkal könnyebben tudnak empatizálni, és sokkal könnyebben találják hozzájuk meg a kapcsolódást, és a betegséggel küzdő gyerekek számára is természetesebb, addig a mentális zavarokkal küzdő gyerekek sokkal stigmatizáltabb helyzetben vannak. Tehát mentális zavar, ha nekem mentális zavarom van, akkor ott egy családi működési hibát gondolnak mögé, nem betegségnek gondolják, hanem inkább viselkedés zavarnak, szóval szerintem ez egy társadalmi
szint. Már a pedagógusok.
Meg a társadalom is, szóval szerintem a mentális zavarokat azt egy sokkal erőteljesebb stigma övezi. Nem vagyunk olyan elfogadóak, talán azért, mert ezt nem ismerjük ezeket, nincsenek annyira a köztudatban, nincsenek eszközeink, hogy hogyan forduljunk ezekhez a gyerekek felé. És azt láttuk, hogy akkor tudunk nekik is igazán segíteni, hogyha a pedagógusokat tudjuk megtámasztani, hogyha a pedagógusoknak tudunk segítséget nyújtani. Nagyon fontos ezt tudni a kórházsulitól, hogy szigorúan szakmai alapokon működünk, tehát ezt, hogy a mentális zavarokkal küzdő fiatalokat nem igazán mi tudjuk segíteni, mi pedagógiailag segítjük, de nem orvosilag természetesen, hanem mi kórházakkal vagyunk együttműködésben, a báziskórházunk az a Bethesda gyerekkórház, és a budai gyerekpszichiátriának a szakemberei azok, akikkel napi kapcsolatban vagyunk, és ők a könyvnek a szerzői különben, tehát ezt a könyvet klinikai szakpszichológusok írták, akik nap mint nap találkoznak ezekkel a gyerekekkel, és az a csavar van a könyvben, hogy itt ezeket a különböző tüneteket főként egy pedagógus szemüvegén keresztül mutatják be ezek a szakemberek, hogy ők mi az, amit észrevesznek az iskolában, mit kell észrevenniük az iskolában. Ugye nagyon sok dolog már egyre természetesebbnek tűnik, mert megszokjuk. De nem jó, hogyha mindent megszokunk, és minden természetesnek tűnik. Tehát ez a könyv segítséget nyújt abban is, hogy mi az, amit igenis vegyünk észre. Azt észrevételt, azt hogyan kell aztán észrevenni, és ugye észrevettük, miért fontos, hogy vissza kell ezt jelezni a gyerekek felé, hiszen hogyha nem jelzem vissza, hogy látom, hogy valami problémája van, akkor avval még jobban benne hagyom ezeket a gyerekeket a nehézségükbe. Tehát nagyon fontos, hogy észrevegyék ezt a pedagógusok, jelezzék a szülőknek, hiszen ők azok, akik egész napot vannak a gyerekekkel, akik sokkal több mindent látnak sokszor, mint amit a szüleik látnak. Azért otthon a gyerekek tudnak néhány órát viselkedni, de az iskolában 6-8 órán keresztül azért ezt nagyon nehéz megtenni. És hát ez volt a célja ennek a könyvnek, hogy itt eszközök legyenek, és egyfajta protokollt tudjunk adni a pedagógusoknak, hogy ők hogy tudnak ebben a helyzetben jól jelen lenni a gyerekek számára, és nagyon fontos, hogy önmaguk számára is, hogy tudnak jól jelen lenni, hogy tudnak határt tartani, mi az ő dolguk, mi az ő felelősségük, hol van az a pont, amikor tovább kell adni az ellátórendszer felé ezeket a gyerekeket, hogy hogyan kell a szülőknek jelezni, hogy milyen fontos, hogy a szülők bevonódjanak ebbe a helyzetbe.
Az idei tervekről még egy pár mondatot beszéljünk. Ugye 10 éves a kórházsuli, nem tudom, milyen konklúziók vannak a 10 év után, tehát mi az, amikből tanultak, és mi az, amit szeretnének kamatoztatni ebből a tapasztalatból.
A 10 évünknek a legnagyobb eredménye az, hogy mostanra több ezer gyereknek segítettünk, beteg gyereknek segítettünk a tanulásban, 1500 gyereknek, és több ezer önkéntessel dolgoztunk már együtt. És azt láttuk, hogy ez egy óriási terület, és akkor tudunk igazán a társadalom segítségére lenni, hogyha ezt a tudásunkat elkezdjük megosztani. Tehát meghoztuk azt a stratégiai döntést, hogy tanévente körülbelül 250 gyerek az, akit ezzel a személyes figyelemmel és munkával segítünk, de az a tudásunk és az energiáinknak egy újabb részét elkezdjük arra fordítani, hogy a pedagógusok számára megosszuk a tudásunkat, hiszen akkor fog minden gyerek klasszellátásban részesülni, hogyha ezt az iskolák is a napi szinten fogják tudni végezni. És van még egy aktualitás, ez pedig az, hogy hamarosan vagy, mert itt vagyunk az adófelajánlásoknak az időszakában, a kórházsuli is tud 1%-ot fogadni, úgyhogy köszönettel vesszük, azok, hogy azok a hallgatók, akik tudják támogatni az ügyünket, és érdeklődnek az ügyünk iránt, akkor az idei évben az 1%-uk nekünk ajánlják fel a kórházsulinak.
Jó munkát hozzá következőkben is, és köszönöm, hogy eljött és megosztotta a tapasztalatait.
Köszönöm én is, hogy megoszthattam.
Tódni Almási Mónikával, a kórházsuli alapítójával és vezetőjével beszélgettünk. Hamarosan folytatódik az egészségkód.